Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
14 óra. Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Hírek a Szent István Rádióban.
Beteltek a helyek erre a hétvégére a Kármelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Kármelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére, tette hozzá. Magyar Péter élőadásban kezdte meg a Kármelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente látogatható lesz a Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég az MTI-vel. A közlemény szerint vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi oldalon kezdik, és a déli oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zajed jótékonysági futás idején, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere, Andrássy út, Ötvös tér, Idősebb Antal József rakpart, Ötvös tér, József Attila, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik, várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és az Ajtósi-Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat. A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is, a BKK elsősorban a metrók igénybevételét ajánlja, az egyes metró és az egyes villamos igény szerint gyakrabban indul, közölték. Kiemelten készül az idei labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére a Városliget ZRT. Május 30-án a Városliget 200 éves története egyik legnagyobb eseményének ad otthont, a nemzetközi sportvilág egyik központi helyszíne lesz, közölte a társaság az MTI-vel. A 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában. Közleményük szerint ilyen mértékű nemzetközi figyelem, ilyen volumenű szurkolói tömeg és ilyen összetettségű logisztikai és biztonsági feladatrendszer még soha nem koncentrálódott a park területére. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartman, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, a Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A cég előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vír, Trikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Minden harmadik horvát foglalás a Kvarner-öböl térségében, 29%-uk a Dalmácia-Zadar régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia-Split régióba szól. A többi horvát régió részesedése együtt 9%. A foglalások közel harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnosok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. Elfoglalta a Harkív megyei Csajkivka és a Zaporizsia megyei Csarivne települést az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen három települést elfoglalva, és csak nem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up címmel mesél az életéről Hegyi Barbara a Végszalomban. Az idei Cannes-i filmfesztiválon Nemes Jeles László és más alkotók mellett Gálosi Dóra producer filmjeiért is izgulhatunk. Krasznahorkai László kapta az idei Artisius irodalmi nagydíjat, és László Attila a könnyűzenei alkotói életműdíjat. Meghirdette 2026-27-es évadát a Pannon Filharmonikusok. A Budapest Fotófesztivál frissen nyílt kiállításai a Fúgában és a Kis Szellém Múzeumban láthatók, és a Wachowski Szimfonik elektroszimfonikus koncertjével nyitja meg idei nyári évadát a Margit Szigeti Színház. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A vége, az államtitkár úr, és a történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up. A Rózsavölgyi Szalon, a Pesti Színház és a Víg Szalon előadásait esetünkben Hegyi Barbara személye köti össze. A színésznő nagyon sűrű évadot tudhat maga mögött. A Víg Színházban szinte minden este színpadon van, a Jázd újra szemben, a Képzelt Betegben, a Pinokkióban, a Büszkeség és Balítéletben, a Padlásban, vagy az Ismeretlen tájban, de az Árt színtér produkcióiban is szerepel. Az új bemutatókról beszélgettünk, a legfrissebbel, a végével kezdtük. A legújabb előadás, amiben láttalak, a Rózsavölgyi Szalonban a vége, David Eldridge drámája. Ketten játszottok Schneider Zolival. Ez az első közös játékotok. Ez egy nagyon mélyen megérintő előadás. Egy kapcsolatnak a végéről szól, de nem egy átlagos végről szól, hanem arról, hogy a férj az halálos beteg, és egy ilyen életvégi döntésen gondolkozik éppen, és hogy hogyan viszonyul ehhez a feleség, akit te játszol.
Nem a halálról van szó, a betegségről van szó. Ő beteg, én nem vagyok beteg, és 58 évesek vagyunk. Ez egy dráma egy család életében, egy házaspár életében. De és azon kívül, hát mégiscsak, ha már spoilerezted az elejét, akkor spoilerezzük a végét is. Tehát végül is nem tudjuk, hogy hova fognak eljutni. Minden esetre ott akkor nem hagyják abba, szóval annak ellenére úgy kezdődik, hogy ott abba hagyná, de végül is sikerül elvenni ettől a kedvét.
Úgy gondolom, hogy ez színészileg egy gyönyörű, de nagyon nehéz feladat, tehát nagyon sok intimitás van benne, és közben ott körültetek a közönség karnyújtásnyira.
De hát ez a mi mesterségünk, ez a feladat. Ezt kell megugrani, ez benne az élvezetes. Hát egy más perspektívában játszódik, mint ahogy egyébként normálisan. Én egyébként ezeket különösen szeretem, mert miután a Víg Színháznak vagyok a tagja, és itt a Vígben egy egész más nagyságrend a színpad és a nézőtér kapcsolata, egész más a Pesti Színház és a nézőtér, az kisebb hely, de még mindig nagyon nagy, egész más fönt a házi színpadon, ahol szintén van egy színpad és van egy nézőtér, és akkor egy másik helyzet ez, amikor a nézők között egy egész pici, lehet mondani, 5 négyzetméteren játszódik az egész. Tehát, hogy egy egész pici, szűk hely, amin történik az előadás, de ez a mi rugalmasságunkat segíti.
Schneider Zorival milyen volt a közös játék?
Tök jó. Kíváncsi voltam, hogy mi jön ki a kettőnk játékából, meg ebből a típusú problémából, amiről egyébként a darab szól. Tehát, hogy mit tudunk róla elmondani mi magunk is a darabhoz hozzátéve. Végig gondolva egy bátor dolog, hogy sose találkoztunk, és egy ennyire intim szituációba kerülünk rögtön. De azt kell mondanom, remélem ő nem fog kijavítani, hogy ez magától értetődő volt az első pillanattól kezdve.
Ez az egyik előadás, amiben nagyon mostanában láttalak, ez egy friss élményem nekem. És a másik nagyon friss élményem, ami nem egy mostani bemutató, de nem túl régi, a Pesti Színházban az államtitkár úr, Alexandre Bisson drámája. Erről a drámáról azt kell tudni, hogy ezzel nyitotta a Vix Színház.
Igazán nem, a barangokkal nyitott, csak azzal megbukott, 6 napig ment, és utána rögtön elővették az államtitkár urat, és annak meg hatalmas sikere lett. Úgyhogy ezért is gondolta a színház, hogy most így a 130. születésnapjára jó pofa lenne újra elővenni ezt a legendás darabot.
Ebben a darabban az a jó, hogy egy igazi klasszikus francia vígjáték, abszolút mindenféle szabálynak megfelel, miközben erősen szatirikus. Látjuk, hogy az államtitkár úr hogy működik.
És hát Máté Gábor és a dramaturg Kovács Krisztina is belerakott még egy-két olyan fincsiséget, ami azért ide szólt, tehát hogy ne érezzék a nézők porosnak, azért mégiscsak egy 130 éves darabról beszélünk, de van benne egy-két olyan fordulat, ami a ma emberének szól.
Igen, ebben a turbulens helyzetben, amiben élünk, abszolút. A te szereped is nagyon mulatságos, mint ahogy tulajdonképpen mindenki, aki ebben a darabban megfordul. Egy édesanyát játszol, de nőként prezentálod magad.
Hát ki mit képzel magáról? Tehát ez a Madame Mariol úgy gondolja, hogy ő még tehet bizonyos dolgokat, hát ha valami jó is kifordul belőle, hát nem, de minden esetre ez őt nem akadályozza meg semmiben. Itt nagyon jó fajta karakter, nagyon jó volt próbálni, nagyon jó volt Máté Gáborral dolgozni, és nagyon jó volt a kollégákkal, akik, hát mindannyian azt lehet mondani, hogy lubickolunk a saját szerepünk adta lehetőségekbe. Ritkán van mód ilyen típusú vígjátékot játszani, és látszik, hogy egyébként mekkora igény van rá, hogy a nézőtér mennyire boldog, a nézőtéren ülők hahotáznak, és tényleg időnként egész különös hangon tudnak nevetni, mert annyira boldogok tőle, és ez minket persze örömmel tölt el.
Mennyire jó lenne sok-sok ilyen előadást látni, mint pont az államtitkár úr?
Hát nagy igény van a vígjátékra, és egyébként miért ne lehetne vígjátékot játszani, és ráadásul ez most ugye mennyire ellene megy a végének, tehát amivel kezdted a rózsavölgyi előadást, ami hát nagyon nem vígjáték, de hogy milyen jó, hogyha tudhatod, hogy bemész a színházba, és tudsz egy ilyen felhőtlen előadást, amiben tudhatod, hogy nagyon jól fogsz rajta szórakozni, és a lényeg kizárólag, hogy jó minőségben legyen tálalva. Szóval, hogy komolyan véve nagyon nagy fegyelemmel játsza mindenki a szerepét. Egy vígjátékot legalább olyan nehéz eljátszani, mint egy igazi drámát. Az Olival is a végében, tehát amit a Rózsavölgyében játszunk, ott is, ahol csak van mód arra, hogy azért a humorát megcsillanthassuk a szereplőknek, azt mi kihasználjuk. Mert a néző minden egyes morzsáért hálás. Pont azért, mert ott annyira drámai egyébként a fősodor.
Van neked egy önálló ested, aminek az a címe, hogy Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand Up. Te írtál is 2 könyvet korábban.
Igen, hát ez annak a 2 könyvnek az anyaga, kiegészítve még jó párral. Vörös Robert volt a dramaturgja az előadásnak, és Tollár Móni a rendezője. Az volt az ötlet, hogy ebből a 2 könyvből, meg még, mondom, kiegészítve történetekkel, mesélni, hát egyrészt persze magamról, de rajtam keresztül olyan emberekről, akiknek az életfelfogása, vagy az érték ítélete nagyon meghatározó volt, vagy rám nagyon erős befolyást tett. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, ez el is hangzik egyébként a darabban, hogy megértsük, hogy milyen fontos, amit kaptunk a felmenőinktől, hogy mit értettünk meg belőle, és hogy mit tudunk belőle továbbadni. Például nekem van gyerekem, de pótgyerekem, van unoka, húgom, és vannak gyerekek a családban. Tehát az, hogy tovább lehet adni valamit, amit te kaptál, amit te fontosnak gondolsz, és ezeken a történeteken keresztül egyébként a közönségnek is el lehet mondani. És arra gondoltunk mindig, miközben készült, hogy ha a nézőnek eszébe jut a saját baland családja, akkor ez tulajdonképpen milyen szerencsés, mert végül gondolhatja a saját történetüket, esetleg írhat egyébként egy szakácskönyvet, de itt nem elsősorban a főzésről van szó ezen az estén, hanem mondom, inkább az értéken, az életstíluson. Beszélek az apámról, akivel sose találkoztam.
Egy-két hónapos voltál, amikor...
Praktikusan nem találkoztam vele. Én január 16-án születem, és ő 20-valányadikán agyvérzést kapott, és utána ő kómában feküdt.
Na de biztos, hogy meghatározza valamilyen módon.
Hát a hiány határozza meg, mert az ő személyéből én úgy nem részesültem, tehát semmilyen kontaktusom nem volt vele. De a hiány, illetve a hallott történetek, meg a filmek, az kialakít benned egy apaképet, és megpróbálsz azzal gazdálkodni egy életen át. Ez önmagában egy meghatározó momentum.
Meg hát nyilván a gének.
Hát tehát azt nem de azt én nem ismerem fel. Tehát én nem tudom, hogy ez kitől van, hogy ez tőle van, vagy az anyámtól.
Anyukád nem mondta soha, hogy mit üldököltél apukától?
Nem voltam így szétszálazva. Szerintem nem foglalkozott ezzel igazán. De mindegy is, csak azt mondom neked, hogy az este ilyen típusú dolgokról szól, miközben egy picit olyan, mint egy stand-up. Tehát mindenféle sallang nélkül állok a színpad közepén, vagy éppen ülök, és mondom ezeket a történeteket.
Van egy fontos szavazás. A Halhatatlanok Társulata tagjának jelöltek téged, és május 31-ig lehet szavazni. Gondolsz erre? Milyen reményekkel gondolsz erre?
Igazán én ezt nem tartom a fejemben, mert egyrészt tőlem teljesen független. Tehát nagyon-nagyon megtisztelő volt, amikor bekeveredtem ebbe a névsorba, és hát majd meglátjuk, hogy mi történik, de már a névsor önmagában megtisztelő, úgyhogy köszönöm, ha bárki rám szavaz, de igazán nem foglalkozom vele, mert hiszen én tevékenyen nem tudok ebben részt venni. Kivéve azzal, hogy minden este játszom, és amennyiben szeretik a játékomat, akkor esetleg szavaznak.
Hegyi Barbarával beszélgettem legújabb szerepeiről. Most pedig játsz még énekli férjével, Zoránnal.
Az élet dallamán, kinek süketen fordít hátat a félvilág.
Amíg zenére mozdul itt minden, a hangom a lépem a föl,
s amíg szerelmet táncolunk rá,
bármit látsz, s bárhogy fáj, a hangszered össze ne törd,
akkor is játsz még,
ha senki nem felel,
játsz.
Ha senki se kéri,
játsz még.
Ha senki sem érti,
játsz még.
Ha senki sem érti, hogy minek is játszol még.
Lehet szerelem Isten, vagy égre festett ki.
Lehet maga a törvény, vagy ember módra szép.
Nekünk zene vagy igaz, de megfoghatatlan.
Mi a világban életet ölt,
és ha kevesen hallgatunk rá.
Bárhogy bán, s bárhogy fáj,
a hangszered össze ne tört,
akkor is játsz még,
ha senki nem felel,
játsz még.
Senki se kéri,
játsz még.
Ha senki, senki, senki sem érti,
játsz még.
Ha bontlik az ember, mert bontlik az ész.
Ha bont szülő, csak ennyire mit, te csak játsz.
Te csak játsz.
Te csak játsz.
Ha látva sem hallom, mert így akarom.
Csak hangodat hangosan megtagadom.
Te csak játsz.
Te csak játsz.
sem érti, hogy minek is játszol én. Hogyha meghalom, ha nem játszol tovább, ha a süketek birtoka lesz a félvilág. Ez az élet a földről felszárad, s a nap is gyászruhát ölt, aki remélni tanít, az még.
Bármit látsz, bárhogy fáj,
a hangszered össze ne tört,
akkor is játsz még. Senki se kéri, játsz még. Senki sem érti, játsz még. Senki sem érzi, játsz még.
Május 12-én kezdődött és május 23-áig tart a 79. Cannes-i Filmfesztivál. Az Arany Pálmáért versenyez Nemes Jeles László, Magyarországon forgatott francia nyelvű filmje a Moulin. A Kritikusok Hete versenyprogramjába kapott meghívást Krejf Zsuzsanna, francia-magyar animációja, ami az Atkva Ata címet viseli. Három új hazai alkotást, a Dobó Kata és Szilágyi Fanni által rendezett Még egy kívánságot, az Orosz Dénes által jegyzett Félrelépni szabadot, illetve Szajki Péter és Szajki Vörös Adél Mielőtt elhagyjuk Toszkánát című filmjét pedig először a Cannes-i filmvásáron láthatják a külföldi forgalmazók. S a filmfesztivál La Cinef, vagyis a fiatal filmesek szekciójában ott lesz két olyan film is, aminek a producere magyar, a frissen Londonban, a National Film and Television Schoolban végzett Gálosi Dóra. Belebeszélgettem.
Két olyan film is szerepel az idei Cannes-i Filmfesztiválon, aminek te vagy a producere. Az egyiknek az a cím, hogy Pickled, amit mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy savanyított.
Savanyított talán, igen.
A másik a Left Behind Still Standing, tehát magunk mögött hagyva, de mégis állva maradva. Igen. Hogyha így szabadon fordítom, nyilván nincsen a magyar címe egyiknek sem. Mind a kettő rövid film. Mit kell róluk tudni, és persze az is érdekes, hogy mit kell róla tudni. De akkor nézzük először a filmeket.
Igen, mind a két film az angliai National Film and Television School-ba készült, ahol most végeztem a produkciói mesterszakon, és ezek azért rövid filmek, mert általában a filmiskolákban rövid filmeket csinálunk. Mind a kettő amúgy az én diplomafilmem két külön rendezővel, a Pickled az egy stop motion animáció.
Álljuk meg itt, mit kellett az, hogy stop motion?
Stop motion. Az a lényeg, hogy úgy alakul ki a mozgás, hogy most a mi esetünkben bábuk, de lehet ez bármilyen tárgy. Megmozdítod egy picit, majd lősz egy fényképet, egy képkockát, megint megmozdítja az ember a bábut, és megint lő egy képkockát. És ezt aztán összefűzi. Amikor egy filmet nézünk a tévébe vagy a moziba, akkor általában 24 vagy 25 képkockát látunk egy másodperc alatt, és az agyunk ezt egy folyamatos mozgásnak érzékeli. Az a stop motionnek az érdekessége, hogy itt azért nem 24 vagy 25 képkockával per másodperc dolgozunk, hanem mondjuk általában felezik, tehát mondjuk 12 képkocka per másodperc, tehát az agyunk is érzékeli egy kicsit darabosabb a mozgás.
Miről szól a Pickled?
A Pickled az valójában azokról a családi örökségekről, akár néha traumákról szól, amit magunkba hordozunk, és akkor, amikor felnövünk, akkor el kell döntünk egy ponton, hogy mi az, amit meg szeretnénk tartani, és mi az, amit valójában valószínűleg el kell engednünk. És ez egy kicsit bizarabb, kicsit sötét, de én azt gondolom, hogy még mindig nagyon humoros módon van tálalva bábok segítségével, és nagyon-nagyon sok eltett befőtt, amit mi magyarul mondanánk, nagyon-nagyon sok befőttes üveggel együtt.
És mindez 9 percben, tehát nagyon erősen sűríteni kell, hogy átjöjjön az üzenet. És mi az üzenet?
Bármennyire szeretjük a családunkat, azért el kell gondolkozni azon, hogy mi a mi saját útunk, és muszáj értékelnünk magunkat a családunkkal való kapcsolatban is.
A másik film Left Behind Still Standing, tehát valamit hátrahagyva, ugyanakkor mégis állva maradva. Ez pedig egy kelet-európai bevándorló nőnek a története. Akkor, amikor például egy ilyen film mögé állsz, te mint producer, akkor mennyire játszik szerepet nálad az, hogy te Angliából nézve, ugye ahol a tanulmányait folytattad, és végül is ott forgott a film, de igenis egy kelet-európai, hát ha nem is bevándorló nő vagy, de nő vagy, aki ott akar boldogulni. Vagy nem tudom, hogy ezt már múlt időbe tehető?
Nem, abszolút lehet jelen időbe tenni, és én használnám a bevándorlót, és nagyon befolyásol minket. Azért mondom, hogy minket, mert a rendezőnő Vidas Kirk is Horvátországból származik, és mi már az előző filmünket is együtt csináltuk, ami az Eater volt, és ami tavaly mutatkozott be a Cannes Film Fesztiválon, és ott is a főszereplő az egy olyan karakter volt, aki nem volt nagyon erősen kimondva, hogy Horvátországból származik, de az akcentusán lehetett egy kicsit érezni. Ebben a filmben, a Left Behind Still Standingben viszont nagyon erős történeti motívum is az, hogy a főszereplőnő az egy horvát bevándorló, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos volt a Vidával. Mind a ketten 2,5 évvel ezelőtt költöztünk Angliába, és azt éreztük, hogy nekünk erről van valami mondani valunk, hogy milyen az, amikor az ember egy új országba próbálja megtalálni önmagát és elhelyezkedni.
Nehéz vagy könnyű? Akár a saját példádat is kérdezem, de egyébként mire szól maga a film? Hova fut el a történet?
Inkább arra próbáltunk reflektálni a filmbe, hogy kulturálisan néha nagyon nehéz megtalálni magadat. Talán nem árulok el olyan nagy titkot, hogy végül a mi főszereplőnknek nem is sikerül. A mi hősünk egy érdekes karakter, mert ő egy diplomás környezetmérnök, aki kimegy ebbe a gyárba dolgozni, és azzal kell szembesülnie, hogy ugyan ő diplomás, és tudja a nyelvet, de semmivel sincsen többre tartva, mint azok körülötte, akik nem. És neki van ezzel kapcsolatban egy felismerése, hogy ő azt gondolta, hogy ő talán valamilyen szempontból több, mint azok a munkások, akik a gyárban dolgoznak, de rá kell jönnie, hogy valójában sokkal több közös van bennük vele, mint ahogy ő azt eredendően gondolta volna. És egy kicsit erre próbál reflektálni a film, hogy manapság a munkaerőpiacon mindenki olyan szinten van kiszolgáltatva, hogy mindegy, hogy hány diplomával rendelkezel, valójában ugyanúgy bármelyik pillanatban elbocsájthatnak, mint valaki olyat, akinek nincsen rengeteg papírja. Személyesen nekem nyilván ennél sokkal árnyaltabb és sokkal több vidámsággal teli élmény volt az, hogy kiköltöztem Angliába. Vannak pillanatok, amikor az ember magányosnak is kicsit gyökérvesztetnek érzi magát, szerintem ezt nem szabad letagadni, és ez a film ezt próbálja bemutatni.
Most is dolgozol egy filmen. Mesélj erről!
A Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában Varga Gábor rendezésében készül ez a film. A régi munkacíme az Sújtólég volt, most az új címe az Jó szerencsét. Ez egy groteszk komédia, ami a bányász világról és a bányász társadalomról szól. Ezen akkor kezdtünk el dolgozni Varga Gábor rendezővel és Norbatek Kristóf és Kocsányi András forgatókönyvírókkal, amikor én kimentem az egyetemre, tehát most már lassan 3 évvel ezelőtt. Tehát az NFI Inkubátor programjában fejlesztettük ezt a könyvet, és most pedig gyártás előkészítési szakaszban vagyunk a filmmel, ami azt jelenti, hogy már vannak színészeink, akiket kinéztünk, hogy kikkel szeretnénk együtt dolgozni. Helyszíneink is vannak, álomhelyszíneink, sőt, még nem fogom elárulni, de tudjuk, hogy melyik bányász településen szeretnénk forgatni, ahol nagyon szívesen várnak is minket. És ez egy olyan groteszk vagy fekete komédia, ami arról próbál egy történetet, egy mesét elmesélni, hogy mi történik akkor, amikor közösségek szétesnek, de közben meg a múlthoz még mindig egy kicsit próbálunk ragaszkodni, pedig az a múlt már nem biztos, hogy teljesen ott van. És szerintem ilyen szempontból amúgy nagyon hasonlít a Left Behind Still Standinghez. A Jó szerencsét az a szénbányászatról szól, a Left Behind Still Standing az acéliparról. Én mostanában azzal viccelődök, hogy keresem a hadihajós, vagy autógyártásos, vagy valami filmemet, ami a következő látnám, és szeretném befolyázni ezt a láncot.
Ezzel a filmmel vissza fogsz találni Magyarországra, ami a filmkészítést illeti? Hogy tervezed az életedet?
Én innentől kezdve két laki szeretnék lenni. Bevallom, én nagyon megtaláltam a helyemet Angliába is, de nagyon-nagyon szeretek itthon lenni. Mindig azt mondom, hogy ahol éppen vagyok, ott a másik helyre van most már egy kis honvágyam. Beütött a kivándorló magyarok tipikus kicsit gyökértelensége, de én ezt nem negatívan fogom fel, hanem úgy, hogy valójában már két otthonom van, és én azért is mentem ki amúgy Angliába, mert az volt a célom, hogy tanuljak arról, hogy hogyan tudom az itthoni tehetségeket nemzetközi szinten is egy kicsit jobban segíteni, és ahhoz pedig hát az itthoni tehetségekkel kell itthon dolgozni, tehát én nem feltétlenül szeretnék úgy kimenni Angliába, hogy innentől kezdve csak angol rendezőkkel és írókkal dolgozom együtt, hanem valahogy ezt a régiós közeget nagyon-nagyon szeretem.
Amikor azt gondoltad, hogy érdekel téged a film, akkor miért éppen producer akartál lenni?
Nekem ez a 20-as éveimben érkezett meg az életembe, hogy én filmmel szeretnék foglalkozni. Addigra én már elkezdtem az ELTE szociológia alapszakját, tehát én papíron szociológus is vagyok. És egyszer volt egy pillanat, amikor ültem a moziba, és néztem a stáblistát, és valahogy így beütött, hogy amúgy olyan jó dolog lenne ott lenni. Nagyon sokat jártam akkor már moziba, és valahogy úgy elkezdte izgatni a fantáziámat, hogy mi lehet ez a filmkészítés. Én onnantól kezdve, hogy ez jött, onnantól kezdve tudtam, hogy én producer szeretnék lenni, amennyit akkor tudtam a producerségről, mert én nem tartom magamat feltétlenül a hagyományos értelemben kreatív embernek, sosem éreztem azt, hogy írni szeretnék, vagy rendezni, de nagyon szeretem, amikor káosz van, és ebben egy kicsit rendet lehet teremteni, és valójában én azt gondolom, hogy a producernek ez is a feladata, hogy megértse az alkotóknak, hogy mi volt az eredeti szándéka, és segítse őket azon az úton, hogy végig tudják vinni az eredeti szándékot, és az őrületbe, ami a filmkészítés tud lenni, egy kicsit nyugalmat, meg rendet tudjon teremteni, és ez nekem valahogy nagyon tetszett. Én mindig azt mondom, hogy ezért lettem producer, mert imádok olvasni, meg színházba járni, meg filmet nézni, de közben meg az Excel táblákat és a számokat is nagyon-nagyon szeretem, és valahogy ez a kettő ebben a szerepben tud nagyon jól találkozni.
Nekem mindig az jut eszembe első helyen a producerről, hogy pénzt kell szerezni a filmekhez.
Igen, tehát hogy a producernek két dolgot kell nagyon jól tudnia, pénzt szerezni, majd azt hatékonyan elkölteni. Eddig nem sikerült ez rosszul, és hát majd lássuk meg, hogy történik a jövőben.
Gálosi Dóra producerrel beszélgettem, akinek két filmje is szerepel a május 23-áig tartó 79. Cannes-i filmfesztiválon. Május 11-én a Magyar Zeneházában adták át az Artisius díjakat. Az irodalmi kategóriában az idei Artisius irodalmi nagydíjas Krasznahorkai László lett, aki 2025-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat komplex és látomásos életművéért, amely az apokaliptikus szorongás közepette is a művészet erejét erősíti meg. A mostani elismerést a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért kapta. Szörényi László irodalomtörténész Krasznahorkai méltatója így fogalmaz. Az író legfrissebb kötete, a Magyar Nemzet Biztonsága szervesen illeszkedik az életműbe. Az író nem ezért a művéért kapta a Nobel-díjat, hiszen legújabban jelent csak meg. Ennek ellenére erre is nyugodtan megkaphatta volna. Minden regény remekmű ősatja, a Don Quixote egyik főszereplője itt öreg, nyomorék és végtelenül szorgalmas lepkészként jelenik meg, dr. Pap András néven. Sancho Panzának viszont maga az író Krasznahorkai áll be, és a regény tulajdonképpen az ő megbarátkozásukról, illetve társulásuk lehetőségeiről szól. Az Artisius irodalmi nagydíjas Krasznahorkai László mellett további négy alkotó részesült Artisius irodalmi díjban. A költészet kategóriában Tóth László, a próza kategóriában Kortnis Mihály, a tanulmány kategóriában Soltész Márton és az esszé kritika kategóriában Kenyeres Zoltán vehették át az elismerést. Május 11-én az Artisius 26. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat is. A könnyű zenei alkotói életműdíjat László Attila kapta, aki a hazai jazz és poprock műfaj meghatározó alkotója, zeneszerzőként, hangszerelőként és gitárosként egyaránt. Ahogyan Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke méltatta a zenészt, nekünk, magyar jazzistáknak különösen nagy kincs László Attila. Műfajokon átívelő, invenciózus szerzői és előadói tevékenységét mindig is a magas színvonalú szakmai kivitelezés és a zene iránti feltétlen alázat jellemezte. Az év könnyűzene szerzője Rácz Gergő lett, az év könnyűzenei szövegírója Rúzsa Magdi. Az év könnyűzenei produkciójának a Hungária Együttes MVM Domban tartott Vissza-vissza című koncertjét választották. Junior Artisius díjat kapott Gerlóci Zsigmond, Kökény Dániel, Halász Kolos és Fábián Balázs. Az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos lett. Gratulálunk a díjazottaknak, és most hallgassuk a könnyű zenei alkotói életműdíjas László Attilát. Mozaik címmel hirdette meg 2026-27-es műpabeli évadát a Pannon Filharmonikusok. A Pécsi Kodály Központ rezidens zenekaraként működő együttes minden évben egy 5 alkalmas bérletet hirdett meg a fővárosban is, amely bérleteket már meg lehet vásárolni. Hogy mi várható szeptembertől, arról Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok igazgatójával beszélgettem.
A következő évadunk szeptember 18-án kezdődik. 5 koncertből fog állni ez a sorozat, mint ahogy az elmúlt 20 évben is így volt. Az 5 koncertből 2 jegyez a zenekar vezető karmestere, Keselyák Gergely, egyet-egyet a korábbi vezető karmester párosunk, Bogányi Tibor és Varga Gilbert, és az 5. koncertre pedig egy észt fiatalembert hívtunk, akit szeretnénk bemutatni a fővárosi közönségnek, Harry Christopher Alvik, és az elmúlt időszaknak gyakorlatilag az összes európai karmester versenyét megnyerte. Szóval ők jegyzik a hangversenyeinket, és azért kezdtem a személyükkel, mert tulajdonképpen az a zenei anyag, amit játszunk, az nagyon belőlük következik. Ha Keselyák Gergelyre gondol a zenebarát, akkor mindenekelőtt egy opera karmesterre gondol. Gergő elválaszthatatlan az operától. És ugyan 3. éve a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere, de hát Gergelynek a zenei ízlése, gondolkodásmódja az valóban az énekhanghoz kötődik, és mindig olyan repertoárt keres a hangverseny irodalomban is, ami tulajdonképpen valahogy az énekhang megjelenik benne. Ha nem is direkt, akkor a zenei anyagok drámaisága tetten érhető. Így lesz az nyitó koncerten is, ami egy szintisztán hangszeres muzsika, egy Glinka nyitánnyal és aztán egy Rachmaninov első szimfoniával, a köztelévő cselló verseny, ami igazán a Gergőnek a zenei gondolkodás módjára utal, amikor egy kortárs orosz szerzőnek, Ribnikovnak a cselló versenyét játszuk, azzal a cselló művésszel játszuk, Alexander Rammal, aki egyébként az ősbemutatót is játszotta, egy nagy formátumú nemzetközileg keresett sztár. De aztán Keselyák Gergely következő koncertje, amit novemberben vezényel, az már valóban az opera fókuszában van. Olyannyira, hogy Wagner a Walküre operának az első felvonását játsszuk, ami koncertszínpadokon bevert gyakorlat, és hát a felvonást megelőző zenei anyag is az opera világához kötődik, Weber bűves vadásznyitánya, és a klarinét verseny, ami közte elhangzik szintén Webertől, az is egy ilyen színpadi hangvételű zenei anyag. Ott az lesz az érdekesség, hogy a 40-es éveiben járó Kornét szólamvezetőnk lesz a szólista, Laduver Mihály kiválóságunk. Ha szabad így fogalmaznom, akkor rá különösen büszkék vagyunk, mert ő egy igazi hazai nevelés. Ott Pécset iskolázott, ott doktorált, a zenekar megújulásakor fiatalon érkező művészről van szó, aki már egy nagyon jelentős formátumnál vált, és szólistaként is működik. És aztán érkezik Varga Gilbert, és aki nyomon követte a Panna Fülharmonikusokat az elmúlt 5-8-10 évben, és sokszor találkozott vele, másrészt jellemzően mindig francia muzsikát jegyzető. Így lesz ez majd 2027. január 15-i hangversenyen is, mert hogy 4 francia szerzőnek a művét tűztük műsorra, Mionak a világteremtését, Camille Saint-Saënsnak a 3. hegedű versenyét, Francenek a 8 exotikus táncát, illetve a főmű Maurice Ravelnek a Daphné és Chloé balett zenéből készült szvitje. A szólista egy koreai hegedűművésznő, Sarang Soyung Kim, aki az elmúlt években a létező összes nemzetközi versenyt megnyerte. A művésznő majd Camille Saint-Saënsnak a 3. hegedű versenyét szólaltatja meg. És aztán érkezik Bugányi Tibor, egy olyan partnerre párosítottuk össze a Tibort, aki gyakran megfordul a Pannon Filharmonikusoknál. Dejan Lazsis zongoraművészről van szó, a horvátoknak talán az első számú zongoraművésze, nagy nemzetközi reputációval, de nem csak a zongorista kvalitása mutatkozik meg ezen az estén, hanem a zeneszerzői zsenie is, ugyanis azt tette a Dejan, hogy Brahmsnak a hegedű versenyét átültette zongorára. És hát Brahms hegedű versenye annyira tökéletes mű, hogy tulajdonképpen az emberbe fölmerül a kérdés, hogy erre mi szükség van. Az a zenei anyag megtalálta a hangszerét Brahms gondolataiban és keze által, és ez a mű rendkívül érvényes. Nem az ős bemutatóról van szó, néhány évvel ezelőtt ez megtörtént már, és azóta önálló életre kelt, és semmilyen parafrázis hangulata nincsen. Nagyon nagy meglepetés lesz a közönség számára, és ezt körbeveszi némi német muzsika, egy Haydn szimfónia, illetve a koncert zárásaként pedig Mendelssohnnak a skót szimfóniája. És akkor valóban már is az utolsó koncertnél tartunk, ez a sorozat majd áprilisban ér véget, 2027 áprilisában. Az utolsó képkocka címet adtuk ennek a hangversenynek, mert hogy két olyan mű szerepel a koncerten, amely a zeneszerzőknek az utolsó korszakából, sőt tulajdonképpen majdnem opuszám szerint az utolsó művéről van szó, és olyan művek, amelyek úgy is kerültek be a mainstreambe és a zenebarátoknak a gondai közé, mint ami jelképezi ezeknek a zeneszerzőknek a szellemiségét, gondolkodásmódját. Dvořáknak a cselló versenyéről van szó, tehát hogy a cselló verseny, és egyet kell mondani, akkor egészen biztos mindenki Dvořák cselló versenyét fogja említeni. Szintén régi partnerünk, a világhírű Daniel Müller-Schott, őt kértem erre a hangversenyre, mert hogy a lehető legautentikusabb megszólalását szeretném ennek a műnek, és a sorozat záró műve, az pedig Gustav Mahlernek a 9. szimfóniája, ugye ez az utolsó befejezett szimfóniája Mahlernek. Ugye Mahlerről köztudott, hogy ő is az a zeneszerző volt, aki félt megírni a 9. szimfóniát, mert hogy tartott attól, hogy 9 és aztán 10. nincsen, és nagyon-nagyon sokáig halogatta, került ezt a témát, de végül is megírta, és egy fantasztikus mű, és hát azt a zenetörténetből, illetve az ő történetből tudjuk, hogy valóban a 10. neki áll, de az, ami nem készült, ez egy töredékként maradt föl, tehát az utolsó nagy összegző szimfonikus műve, a 9. szimfonia, ami majd zárja ezt a sorozatot. Nagyon színesnek szántuk ezt a sorozatot, igazán abban bízom, hogy referencia szintű előadások születnek, egy nagyon önazonos zenei megszólalás lesz ezeken a koncerteken.
Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját hallották, akivel a zenekar 2026-27-es évadának műpabeli bérletes hangversenyeiről beszélgettünk. A szeptember 18-ai nyitókoncerten elhangzik majd Alekszej Ribnyikov cselló versenye. Ebbe hallgassunk most bele. Thank you. A 10. Budapest Fotófesztivál idei programjának utolsó kiállításaihoz érkezik el. Mucsi Szilvia, a fesztivál igazgatója először a Fugában még mindig látható, a, mint analóg tárlatra hívja fel a figyelmet, utána pedig a ma este a Kisseli Múzeumban megnyíló Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállítást ajánlja.
Mivel 2026-27-ben 200. évét ünnepli maga a fotográfia, ezért szerettünk volna olyan kiállításokat megvalósítani, amik ehhez a jubileumhoz is csatlakoznak, és amik konkrétan a fotográfia médiumával foglalkoznak.
A, mint analóg. Mit kell róla tudni?
A, mint analóg, Fugában lesz látható. Ez kifejezetten azt mutatja be, hogy az analóg technikáknak milyen változatos a megjelenési módja. Ebben láthatunk majd klasszikus dokumentarizmust, ami kisfilmre készült, de láthatunk polaroidot, vagy cianotípiát, különböző technikákkal készült munkákat. Itt is tulajdonképpen a médium játssza a főszerepet, és annak a színessége.
Mindig nagyon fontos hangsúly helyeződik a magyar kortárs fotográfiára, így lesz ez az idén is, és most már visszatérő helyszín a Kisseli Múzeum. Annak a kiállításnak a címe az, hogy Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában.
A Kisseli Múzeum minden évben egy tökéletes színtere annak, hogy a kortárs magyar fotográfiát tematikusan bemutassuk. És ez az idei Lookbook című kiállítás ennek a tematikus sorozatnak a következő lépése, hiszen ebben a kiállítás sorozatban, amelynek kurátora Somosi Rita kolléganőm, és Szarka Klára volt évekig társkurátor, akit idén visszatudtunk csábítani erre a kiállításra, úgyhogy ő is velünk tart ebben az idei fesztiválban. Minden évben képzőművészeti stílusok megjelenését vizsgálja. Tehát volt már csendélet, testkép, portré, tájkép a fotográfiában, és az idei téma a divatfotó, ami inkább egy önálló fotográfiai műfaj, egy olyan kapcsolódással mutatkozik be, ami a város, az épített környezet. Ebben a kiállításban, ami alapvetőleg egy nyílt pályázati felhíváson alapul, különböző generációkat tudunk összehozni, hiszen a fiatal generációtól a kezdő művészeken át olyan híres magyar fototörténeti ikonokat tudunk bemutatni, mint például Szipál Márton képeit, vagy a nemrég elhunyt Keleti Éva munkáit, de a középgenerációból Tombor Zoltán híres divatfotós munkáit, Dobos Tamás híres divatfotós munkáit, illetve fiatal alkotók, vagy Stram András, aki egy nagyon közismert portréfotós. Tehát ez a kiállítás azt mutatja be, hogy a divatfotó hogyan inspirálódik a városban, hogyan inspirálódik az urbanitás által.
Mucsi Szilviát, a Budapest Fotófesztivál igazgatóját hallották, aki a Fugában látható A, mint analóg, illetve a Kisceli Múzeumban ma nyíló Lookbook, divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállításokat ajánlotta. Több mint színház, élmény, valamint a Mindenki Színháza, Margit-szigeti színház szlogenekkel hirdette meg az idei nyári évadát a Margit-szigeti színház. A május 16-ától szeptember 6-áig tartó 4 hónapos szezonban 3+1 opera bemutató, 1 operett szabadtéri bemutató, 2+1 musical bemutató, 2+1 táncprodukció, 5 klasszikus zenei koncertprogram, 3 szimfonikus könnyűzenei koncert, 3 jazz koncert, 1 jazz és borfesztivál, 4 irodalmi séta, 38 gyerekelőadás, 3 kiállítás várja a közönséget. A részleteket most Bán Teodórától, a Margit-szigeti Színház igazgatójától és művészeti vezetőjétől hallják.
Rendkívül gazdag a program, az idei Margit-szigeti nyárnak a programja. Mit emelnék ki?
Május 16-án egy Wachowski Classic Electric Laser Show-val nyitunk, ami első alkalommal lesz itt a Margit-szigeti Színházban. Ez egy új dolog lesz, és remélem, hogy be fog válni, mert szeretnénk honosítani, tehát, hogy minden évben egy ilyen nagyobb attrakcióval nyitnánk meg az évadunkat. A másik nagy meggyitónk, ami egyébként a Nemzeti Filharmonikusokkal most már 16-17 éve közösen csináljuk, amiben egy Bécsi Zolival alapítottunk, ez a Nemzeti Összetartozás napján, ami a június 4-én lesz, majd most Vasadi György a karmester, egyébként Balázs János lép fel, és Svart Zoltán. És van a három nagy operánk, ami júniusban lesz a Paraszbecs felett Bajadzók, Leon Cavallónak és Maszkaninak. A két csodálatosan szép operája, aminek talán a Margit-sziget egy különleges otthona is, mert a környezete, ahol egyébként maga a darab játszódik, Szicíliában, ugyanígy egy ilyen nagy főtéren és egy ilyen nyitott környezetben, mint ami a Margit-szigeti színháznak is. Az adottságai egy 500 négyzetméteres színpadunk van, 3000 fős nézőterünk van, gyönyörű zöld környezetben vagyunk, és nagyon jót tesz egyébként magának az előadásoknak is ez a fajta atmoszféra, amivel itt találkozhatnak. Júliusban Verdi trubadúrját mutatjuk be Jussi Fejvezóval és Marina Rebekkával, többek között Kutasi Judittal a címszerepekben, akik ugye a New York Metropolitan-tól a Covent Garden-ig mindenhol vezető énekesek és sztárvendégekként, most ugye a Margit-szigeti színházba érkeznek, és augusztusban visszahozzuk egyébként az elmúlt év bemutatóját, Verdi Nabukóját is, tehát ez a három opera bemutatónk van.
Ezeket te is rendezed?
Igen, ezeket én rendeztem. Praktikus okokból, mert ugye nagyon rövid idő van arra, hogy színpadra lehessen állítani, nagyon szorít minket azok a körülmények, amik egyébként egy ilyen szabadtér színházban teljesen speciálisak, tehát nem olyan, mint egy közszínházban, ahol próbanapok vannak, ahol lehet egyébként más helyszíneken is próbálni. Mi itt ezen a színpadon tudunk próbálni, amikor nincsenek előadások, tehát igyekszünk ennek a május 16 és szeptember 6-ai közötti időszaknak, ez egy ilyen 90 nap körülbelül a maximumában előadásokat, produkciókat létrehozni, de ugyanakkor meg szükségünk van a próbanapokra is, amikor ugye bevilágítjuk, amikor színpadra állítjuk, amikor berendezzük a kórust, a zenekart, a statisztát, a balettot. Nagyon-nagyon-nagy üzem és gyárban működünk itt ahhoz, hogy amikor a közönség este leül, akkor egy kész produkciót láthasson. És van három musical, két musical bemutatónk van tulajdonképpen vadonatúj, Kocsák Tibornak, egy Smetros Tibornak, az Anna Kareninája. Még a Rock Színháznak készült ez a darab, ami akkor is nagyon nagy siker volt, és azt gondolom, hogy egy történelmi drámán dolgoz fel. A Lev Tolstojnak a drámáját, amit biztos, hogy nem kell bemutatnunk, hiszen tanítják az iskolákban is, úgyhogy az alapműveltséghez is tartozik, de ez a dráma azt gondolom, hogy ebben a zenei köntösben még közelebb tud kerülni majd a közönséghez, fiatalokhoz egyaránt. Győri Nemzeti Színházzal közös a bemutató, és a Magyar Színházzal pedig Whitehorn, mint zeneszerzőnek az egyik legsikeresebb művét tudhatjuk a Wanderlandnál, zseniális zenei számokkal, zseniális történettel, tehát ez a két musical van, és egy plusz egyébként az Edda slágerekből készült a Kör musical, ami ugye bejárta már az egész országot, meg országhatáron is túl, és most eljön ide a Margit-szigetre is, szeptemberben ebben zárunk. De számos könnyű zenei produkció van. A Fekete Hattyú Juranis Tamásnak a barát thrillere is érkezik, szabadtéri bemutatóval, a Berd Örmény Társulat jön, a Kurtelling, a Mario Biondi, nagyon sok külföldi fellépőnk van az operákon belül is, a koncerteken belül is, nemzetközi csapatok érkeznek, tehát nagyon igyekeztünk olyan produkciókat és olyan műsor folyamat összeállítani, ami sehol máshol nem található az országban, csak is kizárólag itt a Margit-szigeti színházban.
Pán Teodórát, a Margit-szigeti színház igazgatóját és művészeti vezetőjét hallották, akitől többek között megtudtuk, hogy az idei évad május 16-án kezdődik a Wachowski Symphonic elektroszimfonikus koncertjével, amit egy lézershow tesz extrán látványossá. A világ legismertebb slágerei szólalnak majd meg szimfonikus köntösben, a sztárvendég Lengyel Johanna lesz. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm.